tovább dolgoztam, de alapjában az nem változott benne, hogy nagy felületen, nagy méretben való festésről van szó benne, ami hát végig kíséri az egész, azt valljuk, hogy akkor tud valaki igazán hozzátenni, beletenni így a csoport munkába, vagy a közösséghez, hogyha valóban képes kapcsolódni, és megnyitni magában a saját értékeit, megosztani, és ezért is építjük fel így ezt a folyamatot.
Hogy ez azt jelenti, hogy nem is kell itt festő tudásnak, alaptudásnak rendelkezni, tehát nem az a lényeg, hogy valaki jó festő, alkotó művész legyen, hanem a közösségi munka, aminek ürügye csak a festésre.
Sokszor az derül ki, hogy jobb, hogyha nincs is előképzettsége valakinek, de az is kiderül, hogy azért abban az oktatási rendszerben, amiben felnövünk, abban nagyon sok gátlás alakul ki bennünk, így a rajzolással kapcsolatban.
Hát amit belénk építenek tulajdonképpen néha sikertelen tanári akciók.
Igen, és éppen ezért az is dolgunk, hogy ezeket a gátakat lebontsuk, és utána tud valóban szabadon és bátran benne lenni valaki egy ilyen alkotó folyamatban, amiben aztán utána együtt kell gondolkodni a többiekkel témákról, közösen kell tervezniük, egész csoportban is, akár szabadon, vagy a legmagasabb foka ennek a folyamatnak az, hogy közösen megterveznek egy nagy falfestményt, de ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz tényleg így nagyon sok lépésre szükség van, hogy valóban önállóan tudják ezt végigvinni és mennyel, amit szeretnének, és tényleg így háttérben tudjon maradni.
Aha. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy egy embernek kell kibontakoznia és minél remekebb festővé válnia, hanem, ahogy az előbb is erről már te vagy én már valamelyikünk említette, hogy a festés ürügy arra, hogy valami együttműködés jöjjön létre a különböző emberek között.
Pontosan, tulajdonképpen a résztvevők megerősítéséről szól ez egyénként is, és mint közösség úgyis, és nagyon sokszor használjuk mi ezt a módszert közösségek elindításakor, illetve mondjuk egy-egy ilyen nagyobb vágyott társadalmi változáshoz kapcsolódó akció előtt mondjuk. Tehát ilyen érdekvédelmi folyamatok előtt is nagyon jó, mert egyrészt nagyon erősen, nagyon erős kohéziót tud létrehozni a csoportok között rövid idő alatt, és nagyon jó eszköz tehát a vizuális művészet szerintem arra, hogy megfogalmazzák a vágyaikat, vagy a céljaikat. Azt kifejezzék mondjuk plakát formában.
Tudnám, vagy mondanál nekünk ilyen
formájában. És onnan már sokkal, amikor megvan ez a vízió, akkor sokkal könnyebb ahhoz felépíteni mondjuk egy érdekvédelmi folyamatnak a lépéseit.
Ezt akartam kérni, hogy mondanál példát, hogy milyen érdekvédelmi ügyekben volt már a te praxisodban, hogy ilyet csináltatok, és akkor ez eredményes volt?
Tehát Igen, most az elmúlt 4 évben gyerekekkel voltak nagyon jó élményeink. Dunafekcsön, Kölkeden és Pécsen a Bártha utcai általános iskolában a Baranyai Jövőképek projekt keretében először pontosan ez történt, amit az előbb elmondtam, hogy először közösségi művészeti eszközökkel, festéssel, illetve részvételi filmezéssel segítettük meg a gyerekekben ezt, hogy meg tudjanak nyílni, meg tudják fogalmazni, hogy milyen változást szeretnének maguk körül, képeket alkossanak erről, tehát legyen jövőkép víziójuk, hogy mit akarnak elérni, és amikor ez megvolt, megszülettek a kis filmek, a plakátok, a szalagképek, akkor utána elkezdtünk velük ügyezni, úgymond.
Ez az, amiről egyszer mesélt, hogy ügyvideók készültek, ugye? Azt mondtad, hogy ügyvideók.
Igen, videók is. És kiválasztottuk a számukra legfontosabb ügyet.
Mi volt ott például ebben az esetben? Mi volt ez konkrétan?
Hát, Kölkeden szerettek volna egy helyet a fiataloknak, amit aztán így ifi klubként fogalmaztunk meg, és végül is ezt tudtuk utána végigvezetni a döntéshozókkal való tárgyaláson keresztül, úgyhogy a gyerekeket felkészítettük, tárgyaltak, és elértük azt, hogy kapjanak egy helyet.
Tehát és akkor itt a segítő...
De voltak más témák is, például Pécsen a Bátfában ott a WC-k és a mosdók állapota szúrta nagyon a diákok szemét, és akkor erre terveztek meg egy akciósorozatot a suliban, és akkor az volt a szerencsére, így változott ez a helyzet. Uh-huh.
Ez azt jelenti, mondtál az előbb ilyen példát, hogy felkészíteni arra, hogy tudjanak tárgyalni valamilyen szereplőkkel, önkormányzati vagy más szereplőkkel. Ez akkor azt is jelenti, hogy egy ilyen állampolgári magatartásban lesz valami gyakorlatuk, tehát hogy kell érdeket érvényesíteni, ugye ez az egésznek a persze a kulcs szava, innen indultunk el a beszélgetésben, hogyan lehet valakinek kedvező benyomást kelteni, nem tudom még mi minden lehetséges, de hogy addig eljutni, amit mondasz, hogy ebben a Pécs környék, illetve Mohács környéki területen, hogy már az önkormányzattal tárgyalnak önállóan, és ilyenkor a segítőnek mi a szerepe, amikor már a festési folyamatokon túl vagytok, vagy visszatértek is, de hogy ilyen tárgyaláson nem is te szólítod meg a tisztségviselőt mondjuk, akivel valamit el szeretnének érni, hanem ők maguk, vagy ott vagy velük, de valójában ők maguktól fogalmazzák meg, hogy mit szeretnének. Hogy képzeljük ezt?
Igen, én moderátorként voltam jelen ebben a helyzetben, és inkább előtte volt nagyobb szerepem a felkészülési szakaszban, mert ott tényleg fel kellett építenünk így tematikusan, és a sorrendjét is kitalálva, hogy mik azok a témák, kérések, kérdések, amiket szeretnénk feltenni, illetve a gyerekek szeretnének feltenni a képviselőtestületnek, és akkor mindenkinek meglett a saját témája, amit vállalt ebből az egészből, és azt dolgozták ki több alkalmon keresztül.
És tehát tulajdonképpen minden... begyakorolták, hogy fognak ott viselkedni, miket mondanak, milyen érveket használnak.
Persze, szerepjátékkal ezt az egészet így végigjártottuk, és a többiek előtt mindenkinek elő kellett adni. Aha. Sőt, volt olyan is, hogy valamelyikünk a facilitátorok közül így belehelyezkedett a
másik fél
testület a másik fél személyébe, és akkor... gyakorlatoztunk így különböző helyzetekben.
Mit lehet itt tulajdonképpen? Te tudod-e olajozni előre a partnerral a beszélgetést, vagy nem, nincs erre szükség, mert a gyerekek elég ügyesek ahhoz, hogy érveket mondjanak, tehát hogy figyeljenek rájuk. Egyáltalán nem egy lesajnáló helyzet van itt, hanem hogy valódi partnerré tudnak válni a gyerekek a falu vezetőinek a szemében?
Abban a helyzetben, tehát ez, amit most említettem, az IFI klubbal kapcsolatos tárgyalásban, így meglepő módon nagyon lehetett érezni ezt a partnerséget. Az akkori polgármester elkészült ilyen tervrajzokkal is, ilyen tényleg meglepő volt, hogy gyerekekkel meg akart osztani.
Aha, hogy elébük ment egy kicsit.
Témákat, és volt egy olyan helység a faluban, ami ezt mi lobbiztunk, vagy szóval így azt szerettük volna megkapni, és egy olyan meglepő fordulat alakult ki, hogy a testület egy annál sokkal jobb állapotú helyet ajánlott végül fel, tehát abszolút így szívükön viselték ezt a témát, és ez engem is meglepett, hogy ezért így átérezték, hogy mégiscsak jobb lenne, ha komfortos lenne a hely, meg kevesebb problémát jelentene nekünk.
És Kriszta, ilyenkor ez a falu egy kicsi település, gyakran találkoznak a megszervezett találkozón kívül is az emberek, a gyerekek, meg ezek a faluvezetők. Maradt ebből a kiharcolt odafigyelésből, vagy ebből a respektből a későbbi kapcsolatokba, és tudni erről valamit, hogy a gyerekeket máshogy néztek rájuk, vagy komolyanban vették más helyzetekben is, tehát mikor nem egy ilyen reprezentatív ügy vitája volt?
Hát ezt annyira nem tudtam nyomon követni.
Nekik van-e valami visszajelzésük a gyerekeknek, hogy találkoztam a Józsi bácsival, vagy a Juliska nénivel, és máshogy tudtunk beszélni, vagy nincsenek ilyen reflexiók?
Ilyenek nem nagyon vannak, viszont nagyon-nagyon sok olyan példa volt azóta, amikor a rangidős fiatalok, tehát akik tényleg ilyen 16-18 évesek voltak ebben a csoportban, hogy ők kerültek ilyen előadói helyzetbe.
Aha.
Tehát mondjuk az ifi klubot mutatták be egyetemistáknak, vagy nemzetközi programra delegáltuk őket Pécsre, és ott kellett képviselni.
És ez úgy megemelte őket akkor?
Négykast. Szóval, hogy több ilyen helyzet is volt, és ők maguk nyilatkozták azt, hogy mennyi mindent köszönhetnek ennek a folyamatnak, amit végigcsináltunk, hogy egészen máshogy tudnak már akár médiában is nyilatkozni, mert ők szoktak ezeken a programjainkon, vagy előadni egy nagyobb csoportnak. Tehát ők ilyeneket nem csináltak előtte, és az volt tulajdonképp nekik az első ilyen alkalom, amikor a képviselőtestülettel találkoztak.
Ez nagyon érdekes.
Csak így szaporodtak ezek.
Gyakorlati példán levezetted ezt, de akik most jönnek, ők elsősorban felnőtteknek szervezed ezt, ha jól vettem ki, vagy nem így van, ezt a mostani képzést, ami Zalában lesz.
Igen. Tehát ide szakembereket várunk, segítő szakmabelieket, tehát szociális szférából, vagy az oktatásból, pedagógusokat, vagy bárkit, aki valamilyen módon közösségekkel, csoportokkal foglalkozik, és nem feltétlenül fiatalokkal, tehát ez a módszer bármilyen korosztállyal nagyon hatékonyan alkalmazható. Dolgoztunk a börtönben is, felnőtt férfiakkal is, ami szerintem egy olyan célcsoport.
Hát ez nagyon izgalmas lehet.
Igen, nem éppen a legkönnyebbnek mondható, de hogy még sérültekkel is, szóval nagyon-nagyon sokrétű az alkalmazhatósága, és hát a távlati tervünk az, hogy létrehozzunk egy olyan szakmai hálózatot az országban, ami hát továbbvívője lehet ezeknek a módszereknek. Hát elsősorban most a közösségi festésről, falfestésről beszélünk, de ugyanúgy a palettánkba tartoznak a részvételi színházas módszerek. Vagy
tehát kombináltuk másfajta művészeti eszközöket is, nem csak a festésről.
Igen, vagy a részvételi film, fotó, tehát hogy van itt azért egy olyan csomag, amit bele szeretnénk ebbe vonni, illetve hát így terjeszteni.
Mondd, mit kell tenni annak, akit érdekel? Ez ugye most Zalai lesz, de láttam a honlapotokon, hogy másutt is az országban ilyenfajta képzéseket már csináltak. Mit csináljon most, aki a Zalai képzésen szeretne részt venni? Ha jól emlékszem, ez júni 29, július 1, tehát e hónap vége körül lesz.
Igen.
Ott lehet valahol jelentkezni, igen. Vagy egyébként a ti egyesületen?
Nem gyakran tartunk ilyen képzéseket, ez 6 év után most kezdtük el.
Igen, valamitől, mint ha láttam volna más településen, de akkor ez lehet, hogy félre
néztek. Áprilisban tartottunk Pécsen egy képzést, és valójában ott az alai résztvevők nagyon fellelkesültek, és ők
hívtak meg oda.
Kezdeményezték ezt, hogy Zalába is vigyük ezt el, és így gyorsan megpróbáltuk ezt megszervezni.
Szóval mit tegyen az, aki részt venne ezen?
A Murál Morál Facebook oldalán megtalálható az oldal legtöbbén az esemény, a Facebook esemény, a képzésről.
Tehát ezt kell megjegyezni, hogy murál, és magyarul írják be, mert egyébként megjelennek, igen, spanyol, meg angol nyelvű. Igen.
Igen, és a leírásban, tehát az esemény leírásában van egy jelentkezés, egy ilyen regisztrációs felület.
Na hát erre jó
minden
lenne.
Egyéb tudnivalót is ott el tud olvasni, akit érdekel. Nagyon, tehát mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki esetleg magánemberként akar egy picit frissulni, regenerálódni, vagy önismereti munkában van, így sose lehet tudni, hogy mit indít el ez a módszer. Általában mindenkiben elindít valamit.
Alapképzésnek nevezitek ezt a felhívásban, tehát azt jelenti, hogy lehet, hogy valaki, vagy valakik, ha vannak elegen, akkor mert amiről most meséltél, ezek hosszabb folyamatok, tehát akkor lehet, hogy ezeknek a mélységéig egy ilyen kétnapos képzésen nem biztos, hogy eljutnak, de viszont kapnak egy lendületet, vagy egy ugródeszkát, hogy
igen.
Akarnak ezzel foglalkozni.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy a haladó képzést is fogunk majd tartani. Hát a közeljövőben, augusztus végére tervezzük, és ott már falfestést is tanítunk, tehát az már tényleg tartalmazza azt is, és oda viszont ez a képzés a belépő, tehát hogy aki az jöhet oda, az vehet részt, aki az alapképzésen már részt.
Na hát köszönöm, most csak egy ilyen villantás volt erről, lehet, hogy majd akkor augusztus körül visszatérnénk erre. Katona Kriszta volt a vendégünk, Murál, ez egy spanyol, vagy milyen eredetű kifejezés? Mert ugye valahol ott Közép-Amerikában, ha jól emlékszem, ott tanultad te is, mondtad Nikaraguában.
Igen, Nikaraguában találkoztam ezzel, és a Murál az a latin nyelvekben a falfestményt jelenti,
ja,
és a Murál pedig azt tehát, hogy a falfestés köré szerveződő szellemiséget.
Nem közös. Na hát ez akkor kifejezőnek tűnik, még hogyha nincs is műfordítás róla. Kriszta, köszönöm, üzenjük ezt a hallgatóinknak, és szívesen visszatérünk majd rá. Jó, köszönöm az interjút.
Jó, szia. Köszönöm. Szia.
Nem tudom, te korábban már találkoztál, vagy beszéltél-e a Katona Krisztával, de abban maradtunk, hogy most két elmúlt témáról egy kicsit fecsegnénk. Az egyik ugye a közéletiskolájának a vészhelyzeti felkészítése volt, hogy hogyan kezeljük, a másik pedig a Murál alapképzés, amit a legutolsó percekben voltak. Azért mind a kettőben egy közöset hirtelen tudok mondani, hogy valamilyen változásra vagy konfliktusra hoz kapcsolható mind a kettő egy talán nem elgerőltetéssel, hiszen a Murál is valamit el akarnak érni, nem pusztán egy ilyen személyi nem csillogni akar valaki, hogy milyen jó festő, hanem valamit ez a folyamat szeretne, valami változást elérni, én így érzem. Neked van-e, mert egy kérdéssel kezdtem, csak aztán jól nem hagytalak válaszolni, hogy van-e benyomásod ezekről, vagy mit gondolsz?
Nekem, ami közös ebben a két beszélgetésben az, hogy mindkettőt úgy definiáljuk egy kicsit, hogy ilyen váratlan helyzet, amit te is mondtál, hogy akár a veszélyhelyzet, vagy akár az mondjuk, hogy egy képviselőtestületi ülésen, vagy egyáltalán egy képviselővel hogyan érdemes beszélgetni, szokatlannak tűnik. És hogy szerintem ezeknek nem kellene szokatlannak lenniük. Szóval nyilván az ember hirtelen egy új helyzetben nem is tudja, hogy hogyan kellene viselkedni, mit kéne kérdezni egy képviselőtől, vagy egy ilyen veszélyhelyzetben, tehát hogyan kezeljenek, és szerintem itt ennek a két témának valahogy a közös metszete az lehet, hogy hogyan lehet felkészíteni az állampolgárokat arra, hogyha ilyen helyzetekkel találkoznak, akkor hogyan kezeljék azokat.
Hát nyilván a biztonságérzetet akarja mind a két program segíteni, tehát hogy ne rezeljünk be, ne bénuljunk le, mert van, aki teljesen lefagy ilyenkor, amikor ilyesmi van. És ez tényleg, ahogy mondod, mind a két helyzet rég az lehet, amikor egy számon kérő ellenőrző, nem feltétlen jó indulatú, bizalmatlan, agresszív retorzió akar lenni, és hogy akkor vajon mit akarnak tőlem, és a másik az pedig, hogy olyan emberekkel, akik a köztudatban egy kicsit valahogy fölénk helyeződtek a közbeszédben is talán.
Hát és akkor még nem beszéltünk arról, mondjuk, hogyha egy önkormányzati képviselő vagy egy politikus olyan döntést hoz, ami számunkra nem túlságosan kedvező, vagy mi nem értünk azzal egyet, és egyszerűen először az indulatok fordnak fel bennünk, majd utána később konstatáljuk, hogy hát lehet, hogy nem kellett volna mondjuk ebbe a beszélgetésbe kiabálni a képviselővel, hanem más eszközök is vannak arra, hogy ezeket kifejezzük, vagy jól kifejezzük magunkat.
Igen, és ez pláne gyerekkorban különösen furcsa. Még nagyon sokat számított, hogy milyen családi, meg iskolai légkör van, hogy ott mennyire gondolom én, vagy hát nem gondolom, biztos vagyok benne, hogy ne álságoskodja, hogy hogyha ha egy családban a párbeszéd vagy a felnőttektől való számonkérés most nem feltétlen agresszív rossz értelemben mindennapos, akkor bátrabban szól, vagy bátrabban rákérdez valaki diákként is valamire, akár egy boltban, de akár a... Igen, tehát hogy ez a felkészülés, ez mindenképp fontos. Egyáltalán ez egy polgárias magatartásra van. Nem tudom, hogy neked lehet, hogy meséltem már, de hogy a hallgatóknak, de neked is, akkor mondom, hogy én olvastam annak idején, ilyen tanulmányhoz készültem, és arról, hogy a falusi olvasókörökben, ez Hódmezővásárhely környékén volt, nagyon sűrű, 10-15 ilyen olvasókör volt, paraszti olvasókörök volt a neve, hogy oda összejártak az ottani parasztok, és elkezdtek beszélgetni a kártya meg az iszogatás mellett a különböző ügyeikről, a gazdálkodással, érdekérvényesítéssel kapcsolatos, és hát ott megegyeztek, hogy majd összefogunk, elmegyünk ide, ezt valakit fenékbe billentünk meg, és közben a gyerekeik ott a sarokba játszottak a fal mellett, és Mandinerből tulajdonképpen tanultak egy kis ilyet, hogy mit kell csinálni, hogy kell fölállni, hogy kell számon kérni, hogy kell képviselni a többieket, és aztán párhuzamosan ezzel az időszakkal egy azt hiszem újpesti, vagy 15. Rákospalotai ipartestületnek is a működését, mikor figyeltem, és ott is az volt, hogy a mesterek, az iparos mesterek, mikor összejöttek, ott kellett lenni a tanoncoknak, és hallgatnia, hogy döntenek, hogy megvitatják, hogy ki megy a jegyzőhöz különböző ajánlatokkal, vagy a hogy is mondják, akinek nincs végzettsége, hirtelen egy jó szó nem jut eszembe. Na mindegy, szóval a szerencselovagokat, hogy lehet a versenytárgyalásból kipécézni, vagy kipenderíteni. Tehát, hogy volt egy ilyen, és ugyanez a jelenség, hogy miközben a mesterek vitáztak, valahogy elsajátították ezt a... Szóval nincs ilyen tanulásunk, hogy a konfliktusra, vagy a probléma, vagy a változásra. Ez tényleg, ahogy mondod, ez mind a kettőnek a...
Én Katona Krisztával egyébként személyesen az egyik nyári egyetemen találkoztam, de csak futólag. Aha.